Mi dialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit. Én Mező Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszék saját podcastja. A sorozat a média különböző területeiről hív meg kreatív szakembereket, akik bemutatják a munkájukat, elmondják, milyen gyakornoki programjaik vannak, és ez milyen mailcímre kell írnotok, vagy milyen weboldalt kell felkeresnetek, ha gyakornokok akartok lenni náluk. De nagyon gyakran szóba jönnek olyan témák is, hogy hogyan lehet fizetett állást szerezni a szakterületükön, milyen előképzettség kell ehhez, hogyan juthatunk olyan magas pozícióba, mint ők, vagy épp külföldön vagy Magyarországon érdemes kipróbálni magunk. Nem csak a mainstream TV, rádió, újságról beszélgetünk, hanem megjelennek olyan misztikumok is, mint a PR és marketing, vagy kommunikációs szakemberek a színházban, esetleg a filmutó munkába, de még az is, hogy hogyan építsünk fel egy YouTube karriert. Szóval, ha a médiába akarsz elhelyezkedni, vagy csak szimplán érdekel a média világa, itt a helyed. Rögtön egy dupla epizóddal a televíziózásban merülünk el. A mai első részben Nyári Gáborral, az RTL kreatív producerivel készítettem nektek interjút. Többek között elmondja, hogyan lett kreatív producer, és ebben a folyamatban arra is megkapjuk a választ, hogy mit csinál egy szövegíró, egy főszerkesztő, vagy egy TV showrunner. Megismerhetitek, milyen az RTL szerkesztőségében dolgozni, és olyan műsorok készítésében részt venni, mint például a Survivor. Ahogy arra is választ kaphatok, hogyha megtetszett ez a munka, akkor hogyan lehetek gyakornokok az RTL-nél. Itt van velünk a stúdióba Nyári Gábor.
Hello!
Ugye te már több mint 20 éve dolgozol az RTL-nél. Hogyan kezdődött? Fiatalon is tudtad, hogy tévénél akarsz dolgozni?
Én eredetileg történész szerettem volna lenni, illetve családi nyomás a képzőművész, és mind a két feladat vagy életpálya modell elől menekülve teljesen véletlenül kikötöttem a Magyar Narancs szerkesztőségében, egészen pontosan nem teljesen véletlenül, előtte elvégeztem az akkor még relatíve patinásnak számító MUOSZ Bálint György újságíró iskoláját, és onnan kerültem a Magyar Narancshoz, ami akkor még egy nagyon progresszív és nagyon jövőben mutató lapnak tűnt, idővel azért ezt a stíhiét elvesztette, és utána pedig már mondhatnám, hogy értelemszerű volt, nem volt még teljesen értelemszerű, mert azért a történész diplomával kapcsolatos vágyaimról még nem tettem le teljesen, ahogy még most sem, hiszen még csak 44 éves vagyok. Utána következett a Nap TV, a Napkelte című televízió műsor, utána pedig már 2001-től kisebb kihagyásokkal az RTL Klub, és 2001-től egészen a jelen pillanatig az RTL Klubnál dolgozom.
Miért pont az RTL-t választottad?
Hát azért a 2000-es évek elején ez a kérdés még nem így merül fel, hogy miért pont az RTL-t, hanem inkább azt mondanám, hogy ez egy hatalmas lehetőség volt, hogy egyáltalán lehet dolgozni az RTL Klubnál. Amikor én csatlakoztam a csatornához 2001 körül, akkor az RTL még, hát akkor is nagyon erős versenyben volt a TV2-vel, de akkor még nem volt egyértelmű a fölénye, sőt, akkor indult el az RTL-nek a klasszikus korszaka, a Mónika Show-val, a Heti Hetessel, a Való Világgal, és akkor kezdett érződni, hogy itt valami nagyon nagy dolog fog történni, és hülye hangzik, de hülye lettem volna nem beleugrani ebbe kezdőként és fiatalként.
Utólag kipróbáltad volna magad a TV2-nél is? Vagy örülsz, hogy csak az RTL-nél maradtál?
Nekem a világon semmi bajom nincs a TV2-vel, meg ez a kérdés talán nem is így merül fel. Én azt gondolom, hogy munkavállalóként azért ez egy fontos szempont, főleg úgy, hogy az ember már eltölt a piacon 20 évet, hogy az RTL egy, hogy mondjam, egy relatíve gazdasági, meg ilyen tartalmi kérdések tekintetében is egy koherens vállalkozás, aminek érezhetően szakmai, tartalmi szakmai, vagy kreatív szakmai irányítói is vannak, illetve ezeket a szempontokat is figyelembe veszik a döntésekkor. Ezzel szemben úgy tűnt hosszú éveken keresztül, a jelen ez persze más, de hogy a TV2 inkább egy üzleti modellt követ, félretés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy az RTL nem, hanem hogy itt valahogy mindig gyorsabban akarnak sikert és eredményt elérni, mint ami a helyzetből vagy a piacból következne, ezért állandóan cserélődik a menedzsment, állandóan cserélődik a kreatív oldal első sora, tehát munkavállalói oldalról ez egy kevésbé kiszámítható világ. Az RTL ilyen szempontból békésebb.
20 év alatt több pozícióban is voltál az RTL-nél, honnan indultál is? Hogyan lépkedtél fel a ranglétrán, hogy kreatív producer lehess?
2001-ben kerültem ugye az RTL-hez, és a Mónika Show-ban kezdtem, aztán ott rövidesen felelős szerkesztő lettem, és közben megtalált egy csomó egyéb feladat. Voltam a Vacsora csatában szövegíró, aztán a Kész átverés Show-ban először forgatókönyvíró, majd főszerkesztő. Voltam a Benkő feleséget keres és az I Love Johnny produkciókban szövegíró, aztán a Safe-nek voltam a Safe című vetélkedőnek, a Sebestyén Varázs vetélkedőjének már a főszerkesztője, aztán voltam a Legyen Ön is milliómosnak főszerkesztője, ez a Friderikusz Feri Legyen Ön is milliómos volt, aztán voltam a Kód című vetélkedőnek, és szintén a Sebestyén Balázs műsora volt főszerkesztője. Hát a nem annyira szép emlékű Wundersöni Super Sexy című produkció főszerkesztője is voltam, ezért tennék egy ilyen apró kitérőt, hogy én az első pillanattól szkeptikus voltam a műsor sikerével kapcsolatban, és sajnos ez a szkepszis ez később be is igazolódott. Volt a 4N4 ellen című vetélkedő, annak is voltam főszerkesztője, a Való Világ 7 főszerkesztője voltam, a Nyerőpárosnak voltam az első Egyesülnek főszerkesztője, aztán a Pumpedék című realitynek voltam az első és a második évadnak főszerkesztője, aztán a Nyerőpárosnak voltam immáron kreatív producere, aztán a Való Világ 9-nek voltam kreatív producere, aztán a Love Island című műsornak voltam kreatív producere, a tavalyi Nyerőpárosnak, akkor a Friderikusz életünk történetének, jelenleg pedig a Survivor című műsor kreatív producere vagyok, illetve már csak voltam, hiszen a műsor kifutott. Ezek ugye non-fiction műsorok egytől egyig, és most éppen a fikciós területre igyekszem átmenni, tehát a sorozatgyártás is izgat, meg a sorozat készítés, és most éppen ezzel kezdtem el foglalkozni, a sorozatfejlesztéssel.
Akkor, ha jól vettem ki, szövegíróból lettél többször is főszerkesztő, és onnan kreatív producer.
Szövegíróból, illetve kérdésszerkesztőből lettem főszerkesztő, és aztán a feladataim bővülésével végül kreatív producer.
Ezeket a munkákat kicsit ki tudod fejteni a hallgatóinak, akik a tévében akarnak dolgozni, például, hogy mit kell csinálnod?
Hát akkor menjünk rajtuk végig. Mondjuk egy Mónika Show felelős szerkesztőnek már értelemszerűen a főszerkesztő alá beosztva a produkció irányítása a feladata, az adások témáinak kitalálásától, a szerkesztők által kitalált úgynevezett expozék, tehát az elképzelt sztorik, már úgy értem, hogy az általuk hozott sztoriknak a végbeszélése, hogy az úgy jó lesz, elég erős, elég izgalmas, minden oldal meg van-e szólaltatva, kellően körül van-e járva a téma olyan szempontból, hogy mondjam, bármilyen furcsa is hangzik, de kellően etikusan közelítsük meg ezt a kérdést, majd azt a kérdést, amit a szereplőik hoznak, mert minden ellenkező híreszteléssel szemben a Mónika Show történetei igazak voltak. Egy kérdésszerkesztőnek a dolga egy vetélkedőben a kérdéslista összeállítása, a kérdések elfogadása, azok ellenőrzése, ott is megint a minden oldali körüljárása, tehát a támadhatatlanság biztosítása, hogy egyetlen kérdés kapcsán sem merüljön fel az, hogy ezt így is vagy úgy is lehetett volna érteni, vagy többféle adat is forgalomban van azzal a válaszsal kapcsolatban. Tehát itt ugye sok millió forint és egy szereplő győzelme múlhat egy-egy kérdésen, tehát ezeket nagyon alaposan körül kell járni, nekem kell összeállítanom a kérdéslistákat, aztán a játékos tulajdonképpen nem csak a műsorvezetővel, hanem velem is játszik, amikor ugye indulok a vezérlőben és tolom rá a kérdéseket, meg én vagyok a műsorvezető fülén, és adok tippeket annak kapcsán, hogy hogyan erősítse, vagy éppen bizonytalanítsa a játékost a kérdéssel kapcsolatban, az adott kérdéssel kapcsolatban. Aztán a főszerkesztő feladata már egy adott produkció irányítása, tartalmi irányítása, legyen szó tök mindegy Való Világról, Nyerőpárosról, bármilyen egyéb vetélkedőről. A kreatív producer feladata pedig ennél komplexebb, ővé kompletten az egész produkció, beleértve a tartalmat, beleértve a gyártási kérdéseket, a kommunikációt, a csatornával való mindenkori kapcsolattartást. Egy nagyon fontos dolgot kihagytam, akár főszerkesztőként, akár kreatív producerként. Én a legfontosabb feladatomnak a castingot tekintem. Minden műsor alapja és lelke a megfelelő vagy a jó szereplők kiválasztása. Ez ugye a preprodukciós szakasz, tehát a produkciót megelőző szakasz. Ez azt gondolom, hogy akár mondhatnám azt is, hogy majd, hogy nem formátum független a jó casting kérdése. A legjobb formátumot is tönkre teheti egy közepes casting, és a legátlagosabb, leghétköznapig legporosabb formátumot is kiemelhet egy nagyon jól sikerült casting. Tehát ez a műsorok alapja is lelke. Aztán persze főszerkesztőként is, kreatív producerként is a legfontosabb feladat, vagy hát az alapfeladat magának a produkciónak a lebonyolítása. Ez egy nagyon nehéz, nagyon komplex napi ilyen 16-18-20 órás feladat, amíg a produkció megy. Utána pedig a posztprodukció szakaszban az utómunka levezénylése.
Ahhoz, hogy ilyen munkába dolgozunk, szükséges valamilyen előképzettség?
Nekem nem volt semmilyen. Én azt gondolom, hogy, és ez most nyilván nem hangzik jól különösen egy médiaszakon, de hogy egy akármilyen szerkesztőségben eltöltött egy hónap többet ad az embernek, mint egy ilyen egyetemi szerkesztőségi gyakorlat. Ez persze nagyon csúnyán hangzott, és én most vissza is vonom minden PS-en, meg azért ez a mi időnkre volt igaz, lehet, hogy most már azért teljesen más és professzionálisabb képzés zajlik, de nem a szakmai fogások elsajátításáról beszélünk, mert az idővel nyilván egy egyetemi rádióban is megjön, meg egy csomó egyéb helyen, hanem az ember a nehezedő stressz és a felelősség az, ami csak egy éles helyzetben lehet megtanulni. Én nem tudom, hogy zajlik manapság egyébként a médiaszakos képzés. Ha nekem lenne médiaszakom, akkor mindenkit egy ilyen nem túl mély, de nagyon széles műveltségre oktatnék. Tehát azt gondolom, hogy az, ami kihúzza az embereket a bajból, hogyha ezt az idő szakmát választják, nem pedig azok a szakmai fogások, amik úgy is elavulnak, meg élesben kipróbálva úgysem úgy működnek, mint hogy az ember elképzeli, de ezzel most nyilván nagyon igazságtalan dolgokat mondtam. És elnézést is kérek utólag.
Hogy néz ki egy átlagos munkanapod?
Egy átlagos munkanapom? Hát ez nagyon attól függ, hogy a műsorgyártásnak melyik szakaszában vagyunk. Közelítsük meg innen a kérdést. Ha mondjuk éppen a produkció szakaszban vagyunk, tehát mondjuk éppen a Survivor-t forgatom, az 50 napom az úgy néz ki, vagy úgy nézett ki, hogy reggel 6-kor kelünk, 6 óra előtt mondjuk egy 5-10 perccel kint Dominikán, gyorsan megreggelizek, és reggel ilyen fél hét, három hét körül már a hajókban kerülünk, amik a szigetekre indulnak. A hajóút az körülbelül 40 perc, 40 perc elteltével megérkezünk a szigetekre, ott kipakolunk, és körülbelül 30-40 perc alatt feláll a technika. Az alatt én már beszélgetek a szereplőkkel, mindenki odajön, igazából szolgálatba helyezem magam. Egyrészt odajönnek a szerkesztők, és az éjszakai szerkesztő is jelentést ad arról, hogy mi történt az éjszaka, tehát hogy a reality merre haladt tovább, a viszonyok hogyan alakultak, egyáltalán történt-e bármi lényeges, és ha igen, akkor az átbeszéljük gyorsan a szigetért felelős szerkesztővel, hogy merre visszük tovább ezt a történetet. Aztán megtalálnak persze a szereplők is, akik elmondják a gondjukat, bajukat, hogy éppen kit kedvelnek, kit utálnak, megrágta a lábukat éjszaka egy pók, és nem tudom, az éhezést már nem bírják tovább. Én igyekszem mindenki apukája és anyukája és terapeutája lenni egyszerre egy időben. Aztán persze igyekszem távolságot is tartani, és nem adni lehetőséget arra, hogy a szereplők bármilyen, hogy mondjam, meg nem engedhető módon befolyással legyenek a történetre. Aztán elkezdődik maga a forgatás, ez 12 óra, este 6-ig vagyunk ott nagyjából, vagy inkább 11 óra, azt mondanám, ez folyamatos talponállást jelent, és rohangálást a homokban, ami egyébként pontosan olyan fárasztó, mint ami ennek hangzik. Az ember a nap végére rettenetesen kikészül, folyamatosan figyeljük a történetet, bizonyos pontokon instruáljuk is a szereplőket, ez elsősorban technikai instrukciókat jelent, tehát, hogy ne odállj, odaállj, gyertek ide-vissza még egyszer, nem tudtuk felvenni. Persze, ahogy ez a mondjam, pszichológusi szerep elkezdődött a nap elején, ez nem ér véget teljesen, tehát a szereplők azért folyamatosan keresik a lehetőséget arra, hogy valamilyen külső nézőpontból, vizsgálják vizsgálják meg a saját döntéseiket, és ezért igyekeznek folyamatosan interakcióba lépni velünk, amit nekünk folyamatosan hárítanunk kell, tehát ez minden realityre igaz. A nap, hát nekem közben irányítanom kell a felelőszerkesztő munkáját, a felelőszerkesztő irányítja a forgatócsoportok, tehát a szerkesztők és a hozzájuk tartozó operatőrök, technikusok munkáját, és amikor végeztünk, akkor este 6 óra felé, akkor visszaszállunk a hajókba, közben levont a technika, ja, és közben interjúzok is a szereplőket, bocsánat, ezt elfelejtettem, tehát napi, abban a 11 órában valamelyik szerkesztő folyamatosan valamelyik szereplőt interjúzza éppen, vagy éppen én, vagy a felelős szerkesztő. Visszamegyünk a szállodába, a hajóval, 7 és 8 óra között megvacsorázunk, illetve lefürdünk, és akkor 8-kor kezdődik az első nagy tartalmi értekezlet, amikor az egész stáb jelenlétében, ez körülbelül 50 ember, átbeszéljük az aznap történteket, nem csak tartalmi, hanem technikai, gyártási, egészségügyi, és a többi, tehát minden lehetséges szempontból, ez nagyjából 10-ig, fél 11-ig tart, amire minden részleggel kiértékeljük az összes lehetséges gondot és problémát, majd én 11 környékén még a hónom alá csapom a műsor két főszerkesztőjét, és beülünk a szobámban még egyszer átbeszélni csak a tartalmi problémákat, gondokat, meg hogy hogyan tovább, merre visszük a történetet, milyen csavarral támadjuk meg a szereplőket, hogy mivel kavarjuk meg újra a realityt, és nagyjából éjfélkor ágyba zuhalunk, vagy nem tudom, fél egy-egy körül, aztán kerünk 6-kor, és ez így megy 50 napon át.
Ugye vannak bizonyos tipikus karakterek egy ilyen reality műsorban, ezeket tudatosan építitek ki, vagy maguktól alakulnak ki?
A válaszom az, hogy is. Sokkal több ilyen direkt tudatosságot feltételeznek rólunk a kívülállók, mint ami a valóság, illetve a tudatosság máshol van. A tudatosság abban az oda-vissza játékban van, ami a szereplők is köztünk zajlik. Tehát az emberek ezt úgy képzelik, hogy mi milyen sakkfigurákat mozgatunk egy ilyen táblán, ugye a fülükbe sógjuk, hogy mit kell csinálniuk, és akkor ők ilyen jó robotokként végrehajtják a rájuk bízott küldetést. Ez nem így van, ezek húsvér emberek. Ráadásul a jó casting egyik titka például az, hogy borzasztóan autonóm, borzasztóan szélsőséges, a saját hétköznapi gondjaikat, személyiségüket, problémáikat nagyon intenzíven megmutató, megélő, világra rászabadító szereplőket keresünk. Ezeket az embereket nem könnyű irányítani, nem úgy működnek, hogy akkor te csináld ezt, te csináld azt, és nem is úgy castingoljuk őket, hogy hú, már van egy, nem tudom, egy agresszív, idegesítő fiatal nőnk, akkor kell mellé egy nyugodt, középkorú férfi. Nincsenek a dolognak ilyen típusú matematikája, vagy nem egy ilyen vegykonyhában készül ez, hanem inkább azt mondanám, hogy elkezdünk típusokat találni, akik ilyen vagy olyan vagy amolyanokból lenyűgöznek minket. Egyébként még visszakanyarodva erre a kérdésre, hogy típusokat keresünk-e vagy sem, hogyha hozzám beesik három kiváló, nem tudom, középkorú nő, akik mind a hárman elképesztően impulzív, nagyszerű, csodálatos szereplők, vagy ezt nem tudok dönteni, akkor viszem mind a hármat. Szóval, hogy ez nem olyan, hogy jó, persze nem fogom mind a hármat vinni, mert hát igen, de nem azt mondom, hogy azért nem viszem valamelyiket, mert, hanem inkább azt mondanám, hogy itt valószínűleg egy olyan feszültség fog kialakulni a játékon belül, ami már számomra is kezelhetetlen, vagy számunkra is kezelhetetlen, és ezért érdemes azon elgondolkodni, hogy a háromból ne vigyünk-e csak kettőt, és mondjuk valahogy mégiscsak mérlegelni azt, hogy abból a háromból ki az az egy, akinek nem kell feltétlenül jelen lennie. De nem, mondom még egyszer, nem egy ilyen tervrajzon születnek a realitik, hogy akkor oda kell egy szőkehajú nő, oda meg egy nem tudom, barna hajú férfi. Hanem úgy születik, hogy megvan a casting, elkezdjük a castingot, beesnek karakterek, akkor már nagyjából összeállt egy törzsgárda, egy 6-7 fős törzsgárda, akkor abból kirajzolódik, hogy mik azok a hogy mondjam, személyiségtípusok, ami még hiány hiányzik, de ez sem úgy működik, hogy akkor most, megkeressük, és akkor lerajzolok egy ilyen személyiség ábrát, és akkor a castinger vagy a researcher csapatnak az a feladat, hogy pontosan azt találják meg. Ha találnak valami jót, akkor jöhet.
Egyszerre hány műsoron dolgoztok?
Hát ez attól függ, mekkora a feladat. Hogyha az ember egy olyan méretű produkciót kap, mint a Survivor, akkor csak a Survivor-ön. Hogyha kisebb feladatai vannak, persze én a Survivor mellett párhuzamosan dolgoztam a Friderikusz életünk történetén is, de azért azok pont úgy értek össze, hogy ide kifutott az életünk története, nagyjából addigra kezdtem bele a Survivor-be, tehát most kicsit így revidálva magamat, végül is nem csúsztak egymásba. Hogyha az ember kisebb méretű produkciókat kap, ilyen kisebb méretű produkció, mondjuk a Friderikusz életünk története, akkor abból belefér nyilván egy időben kettő is, vagy kettő menedzselése, vagy producerálása.
Mennyiben más ez a munka a TV showrunner munkájától?
Hát azért az egyik egy fikciós feladat, a másik pedig egy produceri feladat. Azért a showrunner felel sok dologért, de elsősorban a tartalomért felel, illetve egy tartalmi koncepció kiérleléséért felel. Tehát a treatmentek kialakítása, a tartalmi váz felépítése, és aztán végül a forgatókönyvek megírása. Tehát még a rendezői feladatokban is nyilvánvalóan van beleszólása, meg a forgatáskor a tartalmi szempontok érvényesítése, de mondjuk nincs minden területre feltétlenül rálátása vagy ráhatása, azon kívül meg egy fikciót irányítani azért más, mert ott valóban szemben egy realityvel, ott valóban tervezőasztalon születik minden. Persze van egy csomó előre ki nem számítható tényező, de azért az alapvetéseket mégiscsak ki lehet jelölni a feladat legelején is már. Még egy reality esetében ezért ez sokkal komplexebb, pontosan azért, mert nem tudjuk kiszámítani, hogy mi fog történni, tehát folyamatosan a valósághoz kell igazodnunk. Én legalábbis ezt feltételezem, mert eddig fikciós területen még nem nagyon dolgoztam, de a reality az egy idegtépőbb, stresszesebb, nem több. Szóval nem azt mondom, hogy egy showrunner kevesebbet dolgozik, mint egy kreatív producer, sőt, a helyzet még lehet akár fordított is, és rosszabb is. Inkább azt mondanám, hogy a fikciós területen a dolgok egyel kiszámíthatóbbak, mint a non-fiction területen. A reality producerként nekünk folyamatosan a valósághoz kell igazodnunk.
Mondtad, hogy te is a sorozatok világa felé szeretnél elmenni. Showrunner szeretnél lenni, vagy valamilyen más pozíciót képzeltél el magadnak?
Showrunner szeretnék lenni, illetve hát nagyon hosszú távon nyilván valamilyen, hogy mondjam, itt is valamilyen produceri feladatot szeretnék vinni, de hát ez egy nagyon távoli álom. Egy picit hülyén hangzik ez így 44 évesen, vagy talán nem is hangzik feltétlenül hülyén, ez most egy kicsit egy ilyen karrier csavar is, vagy hát ilyen, nem azt mondom, hogy karrierváltás, ez nem igaz, mert a non-fiction területen is szeretnék ott maradni, de bele akarok tanulni ebbe is.
Szerinted mennyiben más a kreatív producer munkája egy ilyen reality showban, mint hogyha egy filmen vagy sorozaton dolgozna?
Az egyik egy kiszámítható világ, a másik meg kevésbé kiszámítható. Én azt gondolom, hogy az egyik egy tervezős, elmélyülős feladat, ahol az ember nagyon belemászik emberi viszonyokba, történeti, kulturális kontextusba, most itt a fikciókra gondolok, végig gondolja, hogy mondjam, az általános forgatókönyvírási, dramaturgiai, történetvezetési szempontok úgy és aként érvényesülnek el, ahogy azoknak érvényesülniük kell. Nagyon sok egyéb szöveget, egyéb vizuális tartalmat kell fogyasztani hozzá, hogy az ember mondjam kellően felkészült és átgondolt és művelt legyen ahhoz, hogy ki tudja értékelni, hogy a sorozata, amiben belevágott, az jó-e, és tudományosabban ez egy, ahogy azt már mondtam korábban is, ez egy kiszámíthatóbb, vagy ilyen mérnökibb feladat, legalábbis ebből a szempontból. Aztán ott van a forgatás, ahol 12 óra forog, nem tudom, 4,5 percért, ott is minden nagyon kiszámított, összes kellék, a berendezés, a színészek, a gázsik, a helyszínek, utolsó fillérig és az utolsó tárgyig berendezett és lerendezett és megrendezett, addig egy reality esetében elképesztően sok a véletlen faktor. Mert hogy ugye napról napra forgatunk, egyáltalán nem tudjuk, hogy a mai döntéseinknek hosszú távon mit lesznek a következményei, nem tudjuk a szereplőink viselkedését 100%-ra kiszámítani, mondjuk egy reality esetében, mint a Survivor, nem tudjuk, hogy a természet kegyes vagy kegyetlen lesz velünk a következő napon, hogy a játékaink azok beválnak-e úgy, ahogy reméltük, vagy sem, és nem tudjuk a szereplőinket megkérni arra, hogy figyelj, léci, még egyszer fussatok végig azon a pallón, mert nekünk az lett volna jobb, ha nem a Béla, hanem az Anna nyer, léci, akkor arra menjen tovább a történet. Akkor, tehát nekünk minden egyes nap igazodnunk kell a valósághoz, és ráadásul az ember sok szereplővel dolgozik együtt, mert sok reality szereplővel, akkor a nyakába szakad ezeknek az embereknek az összes lelki, egészségügyi és egyéb problémája, elsősorban a lelki problémáik, és ezeknek is az állandó. Tehát itt ugye nem profikkal, nem színészekkel állunk szemben, akik tudják, hogy mi a dolguk, pénzt kapnak érte, és ezt vállalták, vagy hát ugye igen, tehát ez az ő küldetésük. Egy reality szereplő nem feltétlenül kap azért pénzt, amit csinál, sőt, az estek nagyon nagy többségében nem, maximum maximum az, aki megnyerte a játékot és elvitte a főnyereményt. Ők hol motiváltabbak, hol kevésbé motiváltak, nagyon behúzza őket az a mikrovilág, ami teremtünk köréjük, és ott minden egyes pillanat, minden egyes döntés számukra elképesztő jelentőségű, érzelmileg nagyon felfokozott, vagy éppen nagyon kiégett állapotban töltik a napjaikat. Ez órára órára is változhatnak ezek a lelki állapotok, és nekünk folyamatosan ahhoz kell igazodnunk, ami éppen történik. Ez egy ilyen állandó válságkezelés, egy folyamatos tűzoltás. Ezt persze lehet nagyon szeretni és nagyon élvezni, nagyon szeretem és nagyon élvezem, hogy a következő este is úgy feküdhetek le, hogy úristen, megint volt 6 darab borzalmasan nehéz szitunk, meg olyan pillanataink, amikor azt éreztük, hogy oké, most ránk fog omlani egy produkció, de aztán valahogy kimásztunk belőle, és megúsztuk, és ügyesen még csavartunk is rajta egyet, és a szereplőink most egy újabb általunk kiagyalt fordulaton rágják a lelküket, vagy egymás lelkét, és ez ilyen jó érzéssel tölti el az embert. Ugyanakkor ennek a műfajnak megvan az előnye is, hogy menet közben azért az ember tud rajta javítani. Meg menet közben, ha érezzük, hogy valami nem stimmel, akkor tudunk ellenlépéseket tenni. Egy sorozat esetében, hogyha egy sztori rosszul van megírva, és ezt nem veszük észre menet közben, bizonyos dolgokon még lehet itt-ott foldozgatni, de az alapvetéseket egy rosszul beindított sztorin már nem nagyon lehet változtatni, és sokszor éri az alkotókat menet közben az a felismerés, hogy húha, ez nem egészen az, amit szerettünk volna, de akkor már mindegy. Persze realitiket is el lehet rontani, nekem még nem sikerült, de ezt a realityt is el lehet rontani, természetesen, de ott szerintem egyel több a lehetőség a korrekcióra, mint egy fikció esetében.
Egy ennyire nagy csatorna esetében, mint az RTL, mennyire vannak kapcsolatban a különböző részek? Gondolok itt az ilyen sorozatkészítőkre, reality készítőkre, vagy akár a híradósokra, a magazin műsorban dolgozókra?
Hát ez úgy néz ki, hogy van ugye egy infotainment igazgatóság, meg van egy entertainment igazgatóság, egészen pontosan dráma és fú, nem tudom, milyen igazgatóságon dolgozom. Nevezzük drámának, tehát dráma igazgatóság, de a szakmai megnevezés a kreatív igazgatóság továbbra is az RTL-en belül. Ennek a vezetője Herman Péter, ő a kreatív igazgató, és a PR feladata a nem hír műsoroknak az irányítása, és ebbe beleértendőek a fikciós műfajok és a nem fikciós műfajok is. Tehát az RTL látható sorozatok ugyanúgy a PR-hez tartoznak, mint az RTL látható reality és egyéb szórakoztató műsorok, míg a hírműsorok a hírigazgatósághoz tartoznak, Kotrocó Róberthez, tehát mit tudom én, a Házon kívül, a Híradó, a Fókusz, és az többi időszakosan vagy állandóan jelentkező hírműsor, mint mondjuk mit tudom én, a 21. század, ezek pedig a hírigazgatósághoz tartoznak. A két világ között nincs nagyon átjárás. A hírigazgatóság az egy külön csapat, és a dráma, vagy hát a kreatív igazgatóság is egy külön csapat, és ez így indokolt, ez nem egy ilyen szakmai, nem tudom, elkülönülés, vagy ilyen varizálás, vagy bármi ilyesmi, egész egyszerűen nincs dolgunk egymással. Mi nagyon tiszteljük őket az általuk végzett egyébként valóban kiváló munkáért, és ők is szerintem így gondolnak ránk, hogy és mind a ketten azt gondoljuk a másikra, hogy na én azt biztos nem tudnám csinálni, amit ők csinálnak.
Ha valaki nálatok akarna dolgozni, van valamilyen gyakornoki program, amiben részt vehet?
Hú, hát konkrét gyakornoki program nincs szerintem, viszont mindig keresünk munkaerőt állandóan, folyamatosan. Szóval az RTL-ben ritkán esnek be igazán tehetséges szerkesztők, és ez nem azért van szerintem, mert kevés az igazán tehetséges szerkesztő, hanem szerintem az igazán tehetséges emberekkel, az elmúlt 20 éves megfigyelésem az volt, hogy az van, hogy a tehetség meg a hozzáértés az igazából egy darab skill. Ahhoz, hogy valaki igazán jóvá váljon, ahhoz kell egy ilyen önérvényesít, hogy mondjam, skill is. Tehát az, hogy valaki egész egyszerűen higgyen abban, hogy ő erre képes. És nagyon sokszor látunk olyanokat, hogy emberek azért nem jönnek el egy castingra, mert be volt írva jelentkezésbe, hogy mit tudom én, jogosítvány kell, vagy mit tudom én, magas szintű vágóprogramkezelői tudás, vagy ilyen. Ez a nemzedék egy picit szabálykövetőbb, mint a korábbiak, vagy hogy nem is a szabálykövetés itt a jó szó, hanem milyen tekintetben talán egy fokkal kevésbé voltunk becsületesek, vagy gengszterebbek voltunk, de mondjuk a kor is olyan volt. Teljesen simán elmentem volna úgy egy castingra, hogy kb. Semmilyen, vagy egy munkáról felvételre, hogy kb. Semmilyen szempontnak nem felelek meg. Elég az, hogy oda tonom az arcomat, és aztán lesz valami. Félretés ne essék, nem nagyképű idiótákat keresünk, hanem olyan embereket, akik egész egyszerűen ezt akarják. És azért ez egy nagy vállalás, tehát hogy az ember elkezd egy ilyen nagy csatornánál dolgozni, mint az RTL, akkor számítania kell rá, hogy a következő 10-15 évét erre áldozza. Aztán 10-15 év múlva, ha ügyes volt és szerencsés, akkor egy picit talán könnyebb lesz az élete, de még ez sem garantált. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen teljes idős, teljes testes, teljes lelkes elköteleződés, és ettől szerintem egyébként sokan lehet, hogy egyébként, hogy mondjam, okkal és érthetően megriadnak, és talán nekik van igazuk, amikor azt mondják, hogy na jó, ezt nem akarom tönkrevágni az életemet, meg az emberi kapcsolataimat, meg a jövőmet azzal, már mint az érzelmi életemet azzal, hogy kereskedelmi televíziós műsorokat gyártok, de nekem az a tapasztalatom, és ez szerintem nemzedék független, meg kor független, meg kultúra független, hogyha az ember igazán akar valamit, akkor abba bele kell halnia sajnos.
Zárásként pár érdekes kulisszatitkot meg tudsz velünk osztani?
Szakmai titok. Hát például a Sebestyén Balázs magas. Ezt kevesen tudják róla, mindig azt hiszik róla, hogy törpe, de nem. Az, hogy bármit mondanék, az nem kulisszatitok, hanem egy szakmai rutin. De nem tudom, tudok ilyet mondani, hogy hány órából állítunk elő mondjuk egy Survivor epizódot, az talán érdekes lehet. Már elmondtam, hogy néz ki egy napon mondjuk, amikor Survivor-t forgatunk, de arról azt kell tudni, hogy ugye két szigeten zajlik egyszerre a forgatás, mind a két szigeten két-két csapat dolgozik, tehát két-két stáb forgat folyamatosan napi 12 órában, plusz a két sziget között utazik oda-vissza egy interjús csapat. Ha egyik szigeten végeztünk, akkor vagy végzett az interjús csapat, akkor átmegy a másik szigetre, vagy éppen forgatni megy át, mert addig ott egy másik kamera interjúzott. Mindegy is. Tehát a lényeg az, hogy itt egy nap 5-ször 11 óra forog, ami az azt jelenti, hogy 55 óra nyersanyag keletkezik egy nap, és abból végül 50 percet látnak a nézők a képernyőn. Ennek az 55 órának persze jelentős része kuka, már úgy értem, hogy feleslegesen rögzített nyersanyag, de ha abból az 50 órából levonjuk mondjuk azt a 30 feleslegesen rögzített nyersanyagot, akkor is marad még mondjuk 25 óra, és ebből a 25 órából kell végül a legértékesebb 50 percet kiválasztanunk, ami egy hatalmas munka, vagy több lépcsőből álló leválogatáson megy keresztül, mire összeáll belőle egy ilyen tényleges tartalmi váz, aminek a hossza már csak egy ilyen, mondjuk, mit tudom én, másfél-két óra hosszúságú, és akkor esünk neki mi. A végső menetben a főszerkesztők, illetve a műsoraink mindenkori utómunkaproducere Rakonca Gábor, aki egy ilyen elképesztő tehetségű utómunkavezető, és az ő ügyességük meg döntéseik nyomán alakul ki végül az 50 perc, ami képernyőre kerül. De mondjuk, ha mit tudom én, még ilyen szakmai furcsaság vagy érdekesség, nem tudom, a Friderikusz életünk történetében egy-egy maszk megépítése, tehát amit a tévében lehet látni, hogy elfordulnak a fotelek, majd visszafordulunk, és már öregebbek a szereplőink. Az első fázis, tehát amikor először ugrunk előre az időben egy ilyen 25-30 évet, az körülbelül egy ilyen 3 órás munka a maszkmestereink számára, a második fázis az már 6. Tehát valójában egy ilyen elfordulás, visszafordulás között 6 óra telik el, ami azért, amellett, hogy ez egy nagyon érdekes formátum szerintem az életünk története, egyébként azért ilyen személyes kedvencem, mert ráadásul kevésszer adatik meg egy magyar kereskedelmi tévés életében, hogy ő maga válasszon formátumot, megkeressen meg járjon utána, hanem egész egyszerűen mindig már megvásároltakat valósítunk meg. Itt viszont a feladat az volt, hogy találjunk valami Friderikusz Sándor számára, és nekem eszembe jutott egy 4 évvel korábbi formátumvásáron látott valami, ez volt a Story of My Life. Ez egy picit így ilyen értelemben, hogy mondjam, jobban az enyém, mint a formátumok, amiket az ember egyszer megkap, hogy akkor valósítsa meg. Milyen interjúkészítői szempontból ez egy rendkívüli kihívás a szereplőink, illetve Friderikusz Sándor számára is, hogy elindul egy beszélgetés, amit aztán megakasztunk 3 órára, aztán folytatódik egy újabb 1 órás szakaszban, majd megakasztjuk 6 órára, és aztán még le kell vezényelni a végét is. Tehát a szereplőket hangulatba hozni, visszavezetni őket oda abba az állapotba, ahol voltak 6 órával korábban, ez részben kreatív produceri szempontból és még műsorvezetői szempontból is komoly kihívás.
Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Szívesen máskor is.
Nektek meg köszönöm, hogy minket hallgattatok. A mai vendégünk Nyári Gábor volt, aki az RTL szerkesztőségébe engedett bepillantást és ajánlott gyakornoki lehetőséget. Remélem éltek vele. Ha még jobban elmélyednétek a televíziózás világában, hallgassátok meg a dupla epizódunk második részét, amiben Németh Róbert, aki 9 év már dolgozott a TV2 Tények című híradójában, fog a híradózás világába hasonló módon bevezetni minket. Én Mező Dóri voltam. Sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.